katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtését, melyet már a 15. alkalommal szervez meg a Katolikus Karitász országos hálózata. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszi a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a www.karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket. Erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára, mondta Súlyog Tamás köztársasági elnök a Kossuth és Széchenyi díjak átadásán az Országházban. Az államfő kiemelte, magyar és magyar között nem lehet szakadék. Magyar közösség és magyar közösség között mindig kell átjárásnak lennie. Ezért kell vigyáznunk a hidakra, hangsúlyozta, hozzátette. A magyar tudomány és a magyar művészet hidaknak tekinthetők, ahogyan a magyar tudomány és kultúra emberei pedig hídembereknek. Súlyog Tamás rámutatott, a tudomány és a kultúra nem csupán összeköt, hanem egyaránt gazdagít minden magyar közösséget különbség nélkül. Sorsunk ma egyetlen döntésen múlik. Itt az idő hát, hogy mi, magyarok, újra összefogjunk, és együtt közösen védjük meg az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit, írta Orbán Viktor miniszterelnök a határon túli magyaroknak március 15-e alkalmából küldött levelében. A kormányfő úgy fogalmazott, 1848 tavaszán remény költözött a szívekbe. A birodalmi központból kapott parancsok helyett felcsillant a magunk választotta jövő lehetősége. Újból felragyogott a horizonton annak a gazdag és erős országnak a csillaga, melynek fénye 322 évvel korábban hunyt ki a mohácsi csatamezőn. Olvasható a távirat irodához is eljuttatott levélben. Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójához. Hozzátette, csatlakozz a békemenethez és álljunk ki együtt a hazánkért. A kormányfő a videóban felidézte, a mai nap már az ukrán olajblokád 19. napja. Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára. Hozzátette, a szakértőink napok óta Kijevben vannak, de továbbra sem engedik őket az olajvezetékhez. Ez felér egy beismeréssel, mondta Orbán Viktor. A nemzeti megmaradásunk kulcsa, hogy a magyar történelmet soha ne feledjük, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Tokajon a március 15-e alkalmából tartott ünnepségen. Koncz Zsófia a Paulai Ede Színházban tartott ünnepségen elmondta. Vannak meghatározó napok, dátumok, amelyek jelképpé válnak, s iránytűként szolgálnak a magyar nemzetnek. Március 15-e egyértelműen egy ilyen nap. Ez a dátum azért vált ilyen kiemelt jelentőségűvé, mert a nemzet teljes egységben, beleértve a nemességet is, azt szerette volna, hogy szabaddá váljon az ország. Március 15-e a magyar szabadság megszületésének napja, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, A Nyugat-Dunántúlon gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem várható, hajnalra foltokban köd képződhet, a déli délkeleti szél a délalföldön és az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és plusz 6 fok között, a vízpartokon magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, de északkeleten-keleten több felé fagyhat. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Óriás súly a bánat, elnyűjt nagy kabát, rám nőtt lassan bőrömmé vált. Fakó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már. Hey, yeah. Oh, oh. Sorsunk, mikor elhagy, mint hűtlen jó barát, csak állunk, s csodát várunk, míg nem pörget
tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk az Osztrák-Magyar Monarchia kultúrtörténetéről szóló sorozatunkat. A következő órában a 19. század végén megjelenő filmművészetről, a mozi őskoráról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk! Az elmúlt hetekben nagyon sok részét érintettük itt az Osztrák-Magyar Monarchia kulturális életének, volt szó kávéházakról, színházról, szobrászatról, építészetről, most egy olyan részét érintjük, amely azt kell mondjam, hogy egyszerre alakul ki, vagy jelenik meg az Osztrák-Magyar Monarchiában is, és Nyugat-Európában is, ez pedig a filmművészet a 19. század végén jelenik meg mindenhol. Milyen kezdetei vannak itt az Osztrák-Magyar Monarchiában a filmművészetnek?
Azt hiszem, hogy a filmművészet az a művészeti ág, amely legjobban bizonyítja azt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia kulturális szempontból európai színvonalú volt. Ugye a magyar történelem tudománynak vagy szemléletnek az egyik probléma ez a megkésettség, elmaradottság kérdése, de nyugodtan mondhatjuk, hogy az 19.-20. század fordulóján Magyarország kulturálisan, hát az Osztrák-Magyar Monarchia részeként egy szinten volt Európával. Vannak ilyenek a történelemben, akár ugye Mátyás király és a reneszánsz kapcsolatát szoktuk például mondani, amikor legalábbis kulturális értelem, ha nem is gazdaságilag vagy politikailag, de a művelődés terén Magyarországon tényleg európai színvonalú vagy világszínvonalú alkotások születnek. Nos, 1896-ban mutatták be a Lumière testvérek Párizsban az első kinematográfjukat, mozgófilmjüket, és nem sokkal a Párizs bemutató után a Lumière cég alkalmazott, mert Budapesten is vetítettek egy filmet, 1896. május 10-e állítólag a magyarországi mozi születése. A Royal Szálló kávéházában volt az első filmvetítés, tehát kávéházakról beszéltünk, ebből is látszik, hogy milyen kultúra szervező, kultúra népszerűsítő szerepe volt ezeknek az intézménynek. Hát ez egy nagy befogadó képességű kávéház volt, 50 korona volt a belépő, és a következő hónapokban, következő évben a budapesti kávéházokban egyre több helyen volt, került sor filmvetítésre. Ugye ezek némafilmek voltak, és elég rövid terjedelműek voltak. 1897-ben már vidéken is voltak kísérleti filmvetítések, ugye erről is beszéltünk a kultúrlejtő kapcsán, hogy nagyobb városok, kisebb városok, mindenhol nagy izgalmat, nagy érdeklődést okozott a mozgófénykép, egzotikus helyeket mutattak be sokszor, külföldön jöttek az első filmek, híres embereket, vagy híres szépségeket, esetleg politikusokat, és már 1897-től megfigyelhető az, hogy az első filmek, amelyeket Magyarországon bemutatnak, tulajdonképpen zsánerképek vagy életképek. Mindennapi jelenetek szerepelnek ebben. Maga az a szenzáció az első filmekben, hogy bepillantást engednek távol élő emberek életébe, megismerhetjük őket, akár csak most is, akikről nincsenek közvetlen tapasztalataink, és közelebb hozza a világot a nézők számára. Ugye persze ez is a középosztálynak a kiváltsága volt, ők láttak először ilyen filmeket. Hát a parasztság később találkozik a mozgófényképpel, ez külön érdekes lehet, vagy akár ugye a munkásság. Hát tudjuk különböző filmekből, hogy maga a fényképészet is ugye a benszülötteknél, akár Afrikában, Ázsiában, Észak-Amerikában milyen izgalmat okozott, nem is beszélve ugye a moziról, hát el tudjuk képzelni, hogy felkorbácsolta az érzelmeket, ez is egy-egy faluban esetleg.
Milyen fogadtatása volt a fővárosban?
Óriási szenzáció volt, nagyon tetszett mindenkinek, ugye Budapest egy felfokozott érzelmi állapotban élő város volt, nyitott mindenféle újdonságra, ugye hát erős volt szó az elmúlt hetekben, minden divatra, nyitottan, és bármi, ami külföldről jött, hát most akár Bécsből, ami ugye nem biztos, hogy mindenkinek tetszett, akár Párizsból, vagy Londonból, vagy Rómából, érdeklődésre talált, kíváncsiságra talált, és sokan fantáziát láttak bennem, és próbáltak utánozni ezt a divatot is. 1896, amikor éppen csak elkezdődik a vetítés, ez a milleniumnak az esztendeje, ugye nagy kiállítás van a Városligetben, Budapest szerte, és már készül Budapesten filmfelvétel erről a hatalmas ünnepségről. Sziklay Zsigmond az egyik úttörője magyar filmgyártásnak, aki felveszi kamerájával Ferenc József, a királynak a látogatását Budapesten. 1900-ban pedig az Uránia nevű tudományos egyesület megalakítja az Uránia Magyar Tudományos Színházat, ami azt jelenti, hogy a tudomány is és az értelmiség is fantáziát látott ebben a dologban, és igyekeztek minél hamarabb a ismeretteresztés céljára felhasználni ezt az új művészetet. Az 1901-es első magyar film, aminek a címe a Tánc volt, ugye ez a, igazából a filmgyártás, magyarországi filmgyártásnak a kezdete, rendezője Zitkovszky Béla volt, tulajdonképpen ismeretteresztő film volt, Pekár Gyula egyetemi tanárnak az előadását illusztrálták, 24 különböző tánc felvételével, amelyet egy helyen forgattak le, táncművészek segítségével. Több mint 100-szor vetítették ezt a filmet, tehát ebből is látszik, hogy igen, nagy érdeklődés kísérte, de ami még egyszer fontos, még nem volt önálló művészeti ág. Tehát még csak kisegítő jellegű volt, vagy ilyen támogató jellegű volt. Szemléltető célúak voltak az első filmek a 1900-as évek elején. Ami pedig a hálózatot illeti, vagy a forgalmazást illeti, 1907-ben már 207 mozi volt országszerte. A legnagyobb Budapesten a Royal Apollo volt, az vetekedett némelyik színházzal. Most már csak az Egyesült Államokból hallunk ilyenekről, amikor valami filmpremiéren megjelenik az előkelő közönség, ugye akár smokingba vagy estéruhában. 1900-es évek elején egy-egy film bemutatója még legalább akkor a társasági esemény volt, mint egy színházi bemutató vagy opera előadás.
Hogy nézett ki egy moziterem? Hasonló volt a mostanihoz, vagy inkább a színházéhoz kell hasonlítani?
Inkább a színházéhoz kell hasonlítani. Ott állították fel az első vetítővásznakat, az első vetítőgépeket ott szerelték föl. Nem is beszélve, hogy néma filmek voltak ezek, és néma filmeket meg valamilyen hangszerkísérlet, elsőben a zongora kísérlettel mutatták be.
De a zongorista az ott zongorázott éppen élőben.
Igen, a zongoristán is látnia kellett a filmet, szembeült a vászonnal, és amikor cselekmény úgy alakult, akkor vagy drámai, vagy lágyabb zenét kellett játszani. Hát szoktunk ilyeneket látni, ugye, amikor feliratokat vágnak be képekbe, túl gesztikulálják természetesen a színészek a néma filmekben a szerepüket, meg az érzelmeiket, gondolataikat, de folyamatosan menni kell a zenének közben, vagy halkabban, vagy hangosabban, és hát ebből következik, hogy nem volt egyszerű egy ilyen mozi zongoristának dolgozni, bár filmek nem voltak olyan hosszúak, mint ma, de valóban hozzátartozott a zenei kísérlet a néma filmekhez.
Feliratozva voltak?
Hát úgy voltak feliratozva, hogy ugye bevágtak olyan kockákat, amelyen rövid mondatokba vagy az eseményt, cselekményt egészítették ki, vagy rövid párbeszédek voltak, hiszen nem volt ugye hangja a szereplőknek. Az, hogy hány felirat van egy ilyen néma filmben, ez a filmnek a hosszúságától is függ. Minden esetre a zene és a felirat valóban kiegészítette vagy segítette a filmeknek a megértését. Ami talán fontos, hogy 1900 után kezdődött a film forgalmazásnak a megszervezése. Tehát az elkészített filmeket valamilyen módon el kellett juttatni ugye vidéki városokban. Tulajdonképpen filmkölcsönzők jöttek létre. Az elkészült filmeket sokszorosítják, és ezeket jutatják el vidékre. Lehet, hogy a hallgatók közül sokan emlékeznek még az 1970-es, 80-as években is arra, ugye amikor a falusi mozikba, ilyen hatalmas nagy fém dobozokba, ládákba vitték a különböző játékfilmeknek a másolatait, a kópiáit, a hatalmas tekercseket. Hogyha emlékszünk a falusi művelődési házakról, vagy kultúrházakra, akkor el tudjuk képzelni, hogy ott is volt vetítőgép, ott is volt vetítővászon. Hát ez a klasszikus felállása volt a filmeknek. Ez gyakorlatilag 90 év alatt nem sokat változott. Ugyanígy juttatták el, sokszor a vasút segítségével, mozigépészek számára a kópiákat. Volt, amikor két vetítő volt, tekercseket cserélgetni kellett, volt ennek egy romantikája, a mozigépészek titokzatos személy volt a városban is, aki olyan dologhoz értett, amihez a többiek nem. Megmozgatta az emberek fantáziát, mi történik ott fönt a vetítőben, hogy lehet az, hogy peregnek folyamatosan a képek. Ez egy életforma is volt, nem csak a moziba járás, hanem a filmeknek a forgalmazása és vetítése is. Na és a filmkölcsönzésből származó bevételeket, mert ugye azért fizettek a mozik, a vidéki mozik is, ezeket fektették be aztán a filmgyártásba. Ez egy érdekes sajátosság a magyarországi filmművészetnek.
Magyarországon ki volt az, aki elsőként felismerte azt, hogy ebben mekkora üzlet van filmgyártásban?
Egy Unger Leider Mohr nevű kereskedő volt, aki rájött arra, hogy a kölcsönzésből lehet bevételt szerezni, és 1908-ban megalakította a Projektor Graf nevű vállalatát. Ennek a bevételéből adott megrendelést a filmkészítők számára is. Ez teljesen normális dolog volt, bár magánszemélyek kezdtek először bele filmgyártásba Magyarországon. Magyarországon nem alakult ki amerikai típusú tőkekoncentráció, ugye ami Hollywoodban később megjelenik, nem voltak ilyen nagy monopóliumok. Hát a monopóliumok nem csak az acélgyártásban, meg nem csak a villamosiparban, vagy a közlekedésben jönnek létre a 19. század végén, a kartellek, meg a trösztök, meg a szindikátusok, hanem Amerikában a filmgyártásban is. Hát a legendás Metro-Goldwyn-Mayer, vagy a Universal, vagy a Paramount Pictures, ezek a nagy hollywoodi stúdiók hatalmas tőkéket gyűjtenek össze. Magyarországon nem volt erre lehetőség, ugye egy fiatal művészeti ágról van szó, meg viszonylag szűk volt még a film barátoknak, filmkedvőknek is a köre, úgyhogy a filmgyártás, ahogy mondtam az előbb Unger Leidernek a példáján, a film kölcsönzésből jött létre, a film kereskedelemből jött létre az alkotás, ami szerintem egy megfontolandó, meg elgondolkodtató tevékenységi forma. Ugye az utóbbi évtizedekben sokat panaszkodtak a magyar filmgyártásnak a tőkeszegénységéről, és hát ugye most egészen más a helyzet a 21. században, de ez egy nagyon logikus és racionális vállalkozási forma volt, ugye visszaforgatni a bevételt, befektetni, bővíteni a vállalkozást, és sokszor ugye így alakulnak egymásnak a különböző stúdiók Magyarországon. Unger Leider 1908-tól már maga is gyárt filmeket, tőle származnak ilyen életképek tulajdonképpen, hogy vasúti szerencsétlenség Budapesten, kacsavadászat a Velencei tavon, vagy az újpesti bankrablás. Ezeket a filmeket ő rendeli meg, ő forgattatja le a szakemberekkel, de ezek még életképek. Persze, hogy látszik, hogy van benne érdekesség, van benne kuriózum, van benne kis szenzáció.
Színészek játszák?
Keresés. Nem. Ezek tulajdonképpen dokumentumfilmek. Én azt olvastam róla, hogy ezek tulajdonképpen életképek. Valószínűleg ezek beállított dokumentumfilmek is voltak, vagy ismeretterjesztő filmek, életképek voltak, akkor is egy tipikus vagy viszonylag gyakran előforduló eseményt próbáltak ezekkel bemutatni. Ez volt a magyar filmgyártásnak talán a hőskora vagy gyermekkor, azt hiszem. Hát 1908-1910 a fordulópont, ugye 1908-ban indul a Nyugat című folyóirat, és a Nyugatnak a munkatársai hamar felismerik a mozinak a jelentőségét. Apropó mozi.
Honnan jön maga a szó? Mozi. Eddig mindig filmgyártásról, filmművészletről beszélgetünk, mozgóképről, de maga ez a szó, hogy mozi, ez honnan ered?
Hát igen, a mozgó fénykép az elég hosszú, meg nehéz leírni és nehéz kimondani. Álltok egy Heltai Jenő költőnek a találmánya. Ő volt az, aki a mozgó fénykép színházat egyszerűen mozinak rövidített, és ezt használjuk azóta is. Az angol nyelvben is legalább két jelnevezés van, a cinema meg a movie. A cinema ugye az régi elnevezés, francia-angol eredetű, a movie pedig majdnem olyan, mint a magyar, tehát a moving picture-ből rövidített változat, az inkább az Egyesült Államokban használatos. Tehát a mozi kifejezésüket Heltai Jenőnek köszönhetjük, aki nagy rajonga volt a korabeli budapesti moziknak, de a nyugatosok, mások is szerettek moziba járni. Nem csak ő, az irodalom, a képzőművészet, a színház is elismerte a mozgófényképnek a lehetőségeit. Tehát voltak olyan fiatal művészek, akik óriási lehetőséget láttak benne, vagy megpróbáltak különböző művészeti ágakba bekapcsolni a mozgóképet. A színházon meg kiderül, hogy milyen kapcsolat volt. A nyugatosok rendszeresen írtak filmekről, filmkritikák vannak már a nyugatban 1910 után. Franciaországban is az avantgard művészek nagyon bíztak a filmművészetben, támogatták, segítették. Magyarországon pedig Karinthy Frigyes volt a nagy rajongója Heltai mellett. Karinthy minden újdonságra nyitott volt, mozifüggő lett, ismerte az újdonságokat, sokat írt ezekről, és sokat tettek a nyugatosok a mozinak a népszerűsítését. Ugyanakkor lehet, hogy aki meg a nyugatot nem szerettem, túl konzervatív volt, azok meg pont ezért ítélték el a mozgóképet és a mozit is, amit valamiféle kultúra elleni támadásnak vettek, főleg a színháznak a régi módi vezetői vagy szervezői, mert valóban, és ugye ez 20. század végére kiderült, hogy a film meg a mozi nagyon komoly vetértársa lett a színművészetnek. Meg hát persze számtalan más művészeti, akár az irodalomnak is, meg akár ugye képzőművészetnek is, de jobb esetben nem verseny, hanem együttműködés alakult ki 1914 előtt is.
Beszéltünk arról, hogy több mint 200 mozi létezik már a 20. század elején Magyarországon. Ezek csak magyar filmeket játszanak, vagy pedig külföldi, vagy az adott esetben a monarchia más országaiból származó filmeket is vetítenek?
Igen, köszönöm szépen a kérdést. Ugye egyrészt kicsit ki kell tekintenünk Bécsbe, másrészt pedig az amerikai filmiparról is szólni kell, hogy milyen hatás gyakorolt esetleg a magyarországi filmművészetre. Hát Ausztriában is sokan felismerték a filmgyártás jelentőségét, az osztrák filmgyártás atyát Jakob Flecknek hívták, 1881-1953 között élt. 1910-ben Anton Kolm, Louise Velté, francia származású hölgyöző testvérével, valamint Jakob Fleck megalakították az osztrák mozifilm gyártó vállalatot, ami később bécsi mozifilm gyártó vállalata alakult, és az érdekes, hogy a monarchiában volt egy francia filmhegemónia. Tehát úgy, ahogy Magyarországon is a Lumière testvérek képviselői játszottak először filmet, Bécsben is, egész monarchiát nem azt mondom, hogy ellepték, de megpróbáltak befolyásuk alá vonni a francia film szakemberek, ugye anyagi pénzügyi célból is. Ugyanakkor Bécsben elég hamar rájöttek, hogy saját lábra kell állni, és Flecket és Kolmot azért kell megemlíteni, mert ők voltak azok, akik tulajdonképpen a saját, az osztrák, vagy ausztriai filmgyártást meg teremtették. Pénzügyileg erős, nemzetközileg is elismert társaságnak kellett ellenállniuk a francia filmiparnak, és a végül is ez a bécsi vállalat kapott állami támogatást ugye az osztrák kormánytól, mozitulajdonosoktól, és sikerült saját lábra állnia, úgy, mint Magyarországon is megteremtik majd a nemzeti filmgyártást, és 1910-ben már ott vannak a bécsi polgármester Lüger temetésén, de például kalapreklámot forgatnak az osztrák filmesek a hölgyek számára. Erről is tudunk. 1910-ben osztrák-magyar mozifilm vállalata alakulnak, tehát ebből látszik, hogy megpróbálnak terjeszkedni a monarchia többi tartományában is. Csehországban is vannak próbálkozások, ugye csehszlovák film az legendás a 20. század második felében, 1960-as, 70-es években, de kicsikét késve indul, de 1910-es években Prágában is az első cseh mozik megnyílnak, és megvannak az első próbálkozások. Na, ami meg az amerikai befolyást illeti, igen, ez egy komoly probléma, 1910-es évektől az Egyesült Államokból is megérkeznek Európába a filmek, nem csak Nagy-Britanniát, Franciaországot, Németországot lepik el, hanem a monarchiában is megjelennek, és a magyarországi filmművészet még keményen védekezik. Amerikában már mass cultnak hívják, tömegkultúrának. Ott elég hamar rájönnek arra, hogy ebből óriási bevételek lehet szert tenni, és az amerikai filmművészet 1914 előtt már az olcsó tömegfilmeket ontja, amelyre olcsók lesznek a belépőjegyek is, nagyon sokan látogatják az Egyesült Államokban a mozikat, ez hatalmas vállalkozás lesz Hollywood.
Tartalma is más, mint a magyaré, meg az európai.
Igen. Azt a Nielsen a néma filmeknek az egyik sztárját, hogy frivol, könnyű, romantikus darabokat, vagy erotikus darabokat forgatnak adott esetben, vagy börleszkellegű filmeket, biztos ismerjük ezeket, és vicces bohózatokat, nem tartalmas, akár olyan életképeket bemutató műveket. Ha vannak ott is életképek, akkor is mindenfajta extrém dolgokat mutatnak be, állatokról, emberekről, cirkuszokról. Tehát ez a szenzáció hajház filmgyártás, ez elég hamar megjelent a filmművészettel együtt. Hát Magyarországon még azt mondjuk ilyen mid cultnak számított, középkultúra vagy a középosztálynak kultúrájának. Tehát elég sokáig védekezett a magyar filmgyártás, magyar filmforgatás az amerikai filmek ellen, nem akart tömegkultúrává válni, a kávéházak voltak ennek a bázisai, ugye a kávéházaknak a közönségét bemutattam az elmúlt hetekben, ugye mondtuk, hogy alsó középosztálytól kezdődik értelmiség esetében. Az ő számukra gyártották az első filmeket, kultúrfilmeket, kunstfilmnek is, ugye művészfilmnek is hívják ezt németül, nem pedig kommerszfilmek készültek elsősorban. Ugyanakkor játszottak Budapesten amerikai filmeket is, voltak olyan forgalmazók, akik nem ezeket a művészfilmeket, hanem üzleti célból, a bevétel növelése céljából amerikai filmeket mutattak be. Hát ebből valóságos háború alakult ki az első világháború előtt. Tudjuk, hogy 1911-ben alakult a Hunnia filmvállalat, ugye ez a név még talán mind a mai napig megvan, de tulajdonképpen a filmtörténészek szerint egy forgalmazói maffia tönkreteszi a Hunniát, amely saját filmekkel, saját gyártású, magasabb színvonalú filmekkel akarja felvenni a versenyt. Forgalmazók, a film, vagy a mozitulajdonosok inkább olcsó amerikai vagy külföldi filmeket mutatnak be, nem csak amerikai, hanem lehet, hogy Németországban, Franciaországban, Angliában is voltak ilyen jellegű szórakoztató filmek. Ezek nagyobb bevételt jelentenek, inkább a munkásokat, kispolgárokat hívják be, olcsó a mozi egy, mint az értelmiséget vagy a középosztának a tagjait. Tehát ez egy érdekes probléma 1910-es években, tehát ami mind a mai napig ugye megvan az amerikai commerce filmeknek az inváziója, ez már úgy látszik, hogy több mint 100 éves probléma. Ami pedig a műfajok keveredését illet, ugye beszéltem róla, hogy képzőművészeti irodalommal milyen keveredés volt, pont ekkor alakul ki a cinema sketch fogalma, ami nagyon érdekes. Volt olyan próbálkozás, a színházi előadást megszakították, és akkor lejátszottak egy rövid filmrészletet. Ma is vannak ilyen próbálkozások, ez lehet, hogy meghökkentő vagy megbotránkoztató volt, de volt olyan is, amikor a moziban leállítják a filmet, ugye színpadon volt vetítővászon, kijöttek a vászon elő a színészek, és előadtak egy rövid jelenetet. És utána megint folytatódott a film. És megint vetítés, megint szereplők. Molnár Ferenc például imádta ezt. Nagyon izgalmasnak tartotta, meg nagy kihívásnak, hogy ilyen és hasonló, ilyen vegyes műfajú darabokat írjon. Hát Karintit meg, akire beszéltem, aki bolondja volt a mozinak, Sketch Peer-nek becézték, hogy ő is szeretett ilyen vegyes műfajú darabokat írni.
Szakmai folyóiratok jelentek-e meg már a 20. század elején?
Pont ugye Unger Leider volt az, aki megírta, vagy megalapította a Mozgó Fénykép Híradó című lapot, ez volt az első szaklap, hát persze elég szűk körben terjesztették, de olvasunk ilyen Pesti Mozi, Mozi Hét ilyen lapokról, hát ezek elég kezdetlegesek voltak, de a korabeli sajtót színesítették, és a szakembereken kívül a nézők is olvashatták. Megosztották a tapasztalataikat, ötleteiket, a mozival foglalkozó szakemberek, és ez tovább segítette a magyarországi filmgyártásnak a kibontakozását.
Az első világháború hogy változtatott? Változtatott-e bármit is a mozi kultúrán, azon, hogy milyen jellegű filmeket gyártottak, gondolom azért megjelent a háború is a filmekben, mint téma.
Igen, így van. Hát propagandafilmek jelennek meg. Ezzel még mostanában itt az évforduló kapcsán keveset foglalkoztak, de az úgynevezett popkultúra része volt az, hogy az első világháborúban már voltak nem csak filmhíradók, hanem ilyen legalábbis áldokumentarista filmek. Óvatosan kellett bánni egyébként a haditudósításokkal. Van egy olyan történet, hogy kirobbant a háború, és elkezdődtek a hadműveletek, és az angol csapatok átkeltek a csatornán, és ugye beavatkoztak a franciák és a németek közötti ütközetekbe. Ezekről a csatákról haditudósítások készültek. És az előkelő angol középosztály kíváncsian érdeklődve várta a tudósításokat, és sokkolták őket a háborúból érkező képek. A rengeteg sebesült látványa, a csatatérnek a látványa, és több héten keresztül tartó vita és botrány bontakozott ki Londonba, és a hadvezetés, az angol vezérkar úgy döntött, hogy cenzurázni kell a háborús haditudósításokat, akár a filmeket is. A háború sosem kedvez a filmművészetnek, és innentől kezdve, hogy jönnek haditudósítások, azok mindig a hadsereg által ellenőrzöttek és rostáltak voltak. Ez a helyzet Osztrák-Magyar Monarchiában is. Hát én is találkoztam legalább két filmmel, amelyben érdekes módon egy ilyen vegyes műfajú film volt, egy zenemű, egy több tételből álló zeneművet illusztráltak első világháborús front felvételekkel. Ennek Egerben is nagy sikerrel játszották, óriási sikere volt, mert a hátország legalább látta, hogy a hozzátartozók milyen körülményeket harcolnak. De hát ebben a, hát tulajdonképpen osztrák filmben egy osztrák tartalékos katonának az álmát mutatja be, ez volt a zenemű címe is, ehhez készültek korabeli front felvételek, de itt sincsenek benne halottak, nincsenek benne riasztó vagy megdöbbentő részek, hanem hősiesen előre nyomuló katonák vannak, meg táborozás van, és tetszett nagyon az embereknek. Ugyanakkor tudták, hogy sebesültek vannak, tudták, hogy halottak vannak, Eger is tele volt több ezer sebesülttel, meg kórházzal, de szerették volna azt hinni, hogy az ő hozzátartozóik legalább biztonságban vannak, és tényleg győzelmesen vonulnak előre. Tehát ilyen propagandafilmek készültek tulajdonképpen. Készültek persze németellenes angol propagandafilmek is, erről is tudunk, az angol filmgyártás készített ilyeneket, akár másik Vilmos császár ellen, akár a szadista, brutális németek ellen, akik Belgiumban civil lakosság ellen erőszakos cselekményeket követtek el. Tehát a filmművészetet elég hamar a politikának a szolgáltába állították, tehát is lehet mondani, hogy ez a fiatal művészet elég hamar elvesztette az ártatlanságát, kiszolgáltatott lett ahhoz, ugye, hogy tovább tudják a művészek folytatni a tevékenységüket, az államnak, vagy a háborús érdekeknek megfelelő filmeket kellett készíteniük.
Az a kor egyik legérdekesebb, számomra legérdekesebb filmjelenete, vagy filmrészlete, ami 1916-ban készült, és itt beszéltünk már egy adáson kívül, ez negyedik Károly koronázása volt, ami például bárki számára letölthető, megnézhető most is az internetről.
Igen, ez is legalább olyan szenzáció volt, mint Ferenc József 1896-os látogatása. Tulajdonképpen a pusztulás előtti valamiféle utolsó felvétel, bár Ferenc József temetéséről is készültek már Bécsben filmfelvételek, de ugye utána koronázzák meg Erik Károlyt Budapesten, és egyáltalán a királykoronázás mint olyan, nem sok ilyen ábrázolást láthatunk. És hát ott van ugye a családnak, a Habsburg családnak a színe java, ha úgy tetszik, ugye akár Otto, a kis trónörökös is, hát tudjuk, hogy elég sok gyermeke volt a királyi párnak, meg hát tudjuk, hogy mit jelentett a koronázási domb, hogy nézett ki Károly a fején ugye a Szent Koronával, milyen volt az egésznek a szertartása, látjuk, hogy a főurak, főpapok milyen öltözetet viselnek. Tehát ez ilyen szempontból történelmi dokumentum. És azt hiszem, hogy a történészeknek most már egyre inkább ezt is figyelembe kell venni, mint például az első világháború esetén a propaganda filmeket kellő kritikával, kellő szaktudással lehet elemezni, lehet értékelni, és lehet ezekről írni, hogy hogyan, milyen célt szolgálnak.
Leginkább Budapestről beszéltünk, és Bécsről a filmművészet kapcsán. Vidéki nagyvárosokban hol volt a mozgóbb kép kultúrának, a mozinak egy központja?
Mostanában a magyar Hollywoodnak hívják Kolozsvárt, ugye, ahol igen élénk filmművészeti élet folyt 1914 előtt, és Janovics Jenő stúdiója volt a magyar filmművészet egyik fellegvára. Janovics 1872-től 1945-ig élt, filmgyáros volt, mozitulajdonos, filmesztéta, rendező, forgatókönyvíró volt. Érdekes módon moziból, a filmgyártásból származó bevételeit a kolozsvári színháznak, vagy kolozsvári színházra fordítottam. Tehát mondhatjuk úgy, hogy több lábon álló befektető vagy üzletember volt, mondhatjuk úgy is, hogy művész volt, meg úgy is, hogy lehet, hogy nem bízott teljesen a film művészetnek a hosszú távú megmaradásában. 1912-ben ő alakította a Corvin film irodát, és 1918-ig 65 néma filmet forgattak Kolozsvárott és környékén. Ő volt az, aki Korda Sándort és Kertész Mihályt egyébként felfedezte, majd róluk is kell néhány mondatot szólni, de nagyon nyitott volt Janovics az újdonságokra, szívesen forgatott külső helyszíneken, Erdély gyönyörű tájain, nagyon sok filmhez, de elsősorban színdarabokat vittek filmre, például a Bánkbánt. De ott volt a Tordai Hasadékban, vagy más gyönyörű tájakon is. A magyar filmgyártás milyen erdélyi vonalat vitt be, ami akkor újdonság volt, ugye? A filmek többsége addig még műteremben készült, zárt helyen, ha látjuk ezeket a néma filmeket, és nagy bátorság és nagy technikai előkészítés kellett ahhoz, hogy kimenjenek, és akár a hegyek között, akár erdőben, vagy folyóparton, vagy mezőn készüljenek ilyen felvételek. Hát a Janovics nem idegenkedett egyébként ettől. És akkor a két felfedezett szakember, hát vagy ugye híres filmrendező később, ez egy Korda Sándor volt, 1893-ban született, 1956-ban halt meg, és igazából 1926-30 között Hollywoodban élt, de angol filmrendezőnek tartják Sir Alexander Kordát, aki megkapta a lovagi címet is, Turkevén született Korda Sándor, Kellner Sándor néven, és Zoltán és Vince testvére is később bekapcsolódtak a filmgyártásban. Ugye ő újságíróként kezdte pályát, tulajdonképpen filmkritikusként, aztán forgatókönyveket kezdett írni, az Őrház a Kárpátokban című filmnek ő írta először a forgatókönyvet, 1914-es Magyarország az első filmje Korda Sándornak, aztán Zilahi Gyulával került kapcsolatba, mint rendezővel, tehát nagyon jó volt ez a filmes kapcsolat, és ígéretesen indult a Corvin filmgyárnak volt a munkatársa, Janovics mellett, és 1918-19-ben őt is elkapta a forradalmi lelkesedés, optimizmus, és készített néhány propagandafilmet, esetleg a földosztásról, az elkezdődő földosztásról, a Vörös Hadseregnek a előrenyomulásáról, tehát szimpatizálta Tanácsköztársaságnak a célkitűzéseivel, és hát ez lett a tragédiája Kordának, túl közel került a politikához egyébként, ez megélhetési probléma is volt. Nem csak ő esetében, hanem a költők, festők esetében is el kell mondani, hogy azért is támogatták a Tanácsköztársaságot, mert pénzt kaptak rendszeresen, különben nagyon nehéz anyagi helyzetben nyomorba kerültek volna, hogyha nem kapnak a forradalmi kormányzó tanástól rendszeres segít. Korda is kapott, és cserébe filmeket forgatott, de nem úgy kell ezeket elképzelni, mint a későbbi kommunista szovjet propagandafilmeket. Néma filmek voltak, tulajdonképpen tájékoztatták a lakosságot, csak hát persze ugye magát a bolsevizmust szimpatikusabban mutatták be, mint ahogy később ezt gondolták. 1919-ben emigrált Korda Sándor, és innentől kezdve az ő művészete vagy karrierje külföldön folytatódik. Kertész Mihály 1880-as születésű volt, Michael Curtis névvel lett híres, egyébként Kaminer Emanuel volt az ő neve, mind a ketten zsidó származásúak voltak, itt mindenképpen le kell szögezni, itt akár Unger Leidernél is, meg a többieknél is, hogy pont a zsidóság volt az, zsidó vállalkozók, meg értelmiségiek voltak, akik óriási lehetőséget láttak ebben, és nem csak üzleti szempontból, hanem művészi, kulturális szempontból is, amivel ugye, mint a filmmel, meg lehet jobban ragadni a változásokat, ki lehet fejezni a 20. század első éveinek a hangulatát, és hát Kertész Mihály is érdeklődött egyáltalán a filmgyártás iránt, cirkuszban játszott először, színészként is dolgozott, és 1912-ben forgatta első filmjét, tehát még talán korábban is, mint Korda. Aztán Dániában járta az első világháborút, dán filmesektől szerzett tapasztalatokat, ő bevonult 1914-ben, és 1914-ben a Tolonc című filmje az, amit az első által rendező filmnek tartanak. Jászai Mari egyetlen filmfelvétel ebben található. Egyébként egy népszínműből készült, tehát ő is még először ugye hozott anyagból, színdarabból dolgozott. Hát ő is aztán a Tanácsköztársaság idején a művészeti direktórium tagja lesz, részt vesz propaganda filmeknek a tervezésében, amelyek egyébként sokszor csak forgatókönyv szintjén maradtak meg, de már ez elég volt ahhoz Kordának is, meg Kertésznek is, hogy elhagyja a Magyarországot. Tehát nem forgattak le mindent, amit megrendeltek Kumbéláik, adtak pénzt előre sokszor, de hát ugye 133 nap kevés volt, de mégis született néhány kompromitáló film, amit igazából nem mertek vállalni. Ezek a fiatal filmesek nem akarták, hogy a kezdődő karrierjük ketté törjön, és szeretnék volna folytatni ezt a tevékenységet. Tehát lehet, hogy egy idősebb színházrendező vagy író könnyebben túlélte akár a Fehér Terrort is, egy Babics mondjuk, vagy bárki más, de ezek még fiatal emberek voltak, ugye alig 20 évesek némelyik, és úgy gondolták, hogy külföldön, Bécsben, vagy Berlinben, vagy Londonban, Egyesült Államokban jobban ki tudják teljesíteni a tehetségüket. Egyébként sokan mentek 1920-as években magyar filmes szakemberek Hollywoodba, sok anekdóta van Hollywoodban, nagyon sokan dolgoztak, és nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államok filmgyártása, filmművészete rendkívül sokat köszönhet a magyaroknak. Erről televíziós dokumentumfilmek is készültek, és az egyik anekdóta arról szól, hogy valamelyik hollywoodi stúdióban magyar nyelvű tábla volt kiírva, hogy itt nem elég magyarul beszélned, érteni is kell valamihez. Ami azt jelenti, hogy nem csak színészként, hanem bármilyen más szakemberként is egymásnak adták a kilincset a magyar bevándorlók. És hát ugye vagy kaptak munkát, vagy nem, de igen sokan elhelyezkedtek az amerikai filmgyártásban. Ha még vidékről van szó, akkor annyit, hogy Egerben is 1890-es években már vannak filmvetítések, megnyílik az első mozi. Érdekes, ugye most is utóbbi évben vannak erre próbálkozások, hogy az internet miatt válságba került mozikat valamilyen módon kiszélesítsék, és az első tényleg Uránia volt, ugye az egriek tudják, hogy itt a Széchenyi utcán is így hívták, hogy az utóbbi években a nagy mozit, és tényleg ilyen revűvel, színházzal kapcsolták össze, tehát most úgy nézett az utóbbi években, mintha visszatérne mozi, az egri mozi a hőskorába. És hát ugye Kávé az Egerben is volt, ott is volt filmvetítés 1890-es években, de az egri filmművészetnek az egyik profétája egy Damo Oszkár nevű újságíró volt, aki Szegedről ismerte Gárdonyi Gézát, és amikor ugye Gárdonyi Egerbe költözött, sikerült vele megtárgyalnia, hogy néhány regényéből filmet készítsenek. Nem tudom, hogy tudják az egriek, hogy legalább három Gárdonyi műből készült néma film, hát a Göre Gábor féle történetekből, amelyek ugye humorosak, anekdotikusak, csak sajnos ezeket már nem igazán lehet elérni. Később is forgattak Gárdonyi regényekből filmeket, de ez mindenképpen érdekes, és Gárdonyi Géza is nyitott volt erre az új művészetre. Tehát kíváncsi volt, nem zárkózott el ezelől, nem tudom, hogy hányszor látta, nem igazán olvastam a véleményét a műveiből készült filmekről, de azt hiszem, hogy az is ezt bizonyítja, hogy ez a Damo Oszkár nevű újságíró ráérzett arra, hogy mire van szüksége közönségnek, és összekötötte ugye a konzervatív ízlést a modern technikának a vívmányaival.
elhangzott műsorunkban a 19. század végén megjelenő filmművészetről, a mozi őskoráról és annak magyar vonatkozásairól beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Tragic scene. He knocked your crown.